12. Alig volt március közepe, alig múlt 10 napja, hogy Holmes először nyomta a kezébe a papírokat, és Wardenhez már vissza is érkeztek a Fort Kamehaha-i szakács jóváhagyott áthelyezési iratai. Tekintve, hogy egyik fegyvernemtől a másikhoz való áthelyezésről volt szó, ez az idő hihetetlenül rövid volt. Ez nap délután, amikor Mazzoli meghozta az ezrettől az áthelyezési parancsot, Meade Warden az íróasztalánál ült, és éppen egy fénykép fölött töprengett, amelyet Karen Holmes-tól kapott, és most ott feküdt előtte az iratok között, amelyeken dolgozott. Arcát hatalmas öklére támasztotta, úgy festett, mint egy kisfiú, aki felnőtteknek való filmet néz, és nem érti. A képet, ahogy Warden mostanában vigyorogva nevezni szokta, a Holt fényfürdő éjszakáján kapta. Karen önként kérés nélkül adta, szinte abban a pillanatban, amikor Warden beszállt a kocsiba. Mintha úgy érezte volna, hogy elvárja tőle, gondolta Warden. Karen egy sikerült fényképet választott ki neki. Fehér fürdő ruhája, élesen kiemelte napbarnitott bőrét. Amint egy kincstári pokrócon ült a napon, a házuk előtti kertben, az egyik ananászra emlékeztető pálma törzsének dőlve. Warden ráismert a fára. Napszemüveg volt rajta és olvasott, egyik lábát kicsit felhúzva, úgyhogy tisztán ki lehetett venni hosszú, telt combja és lábszára vonalait, amint finoman összefutnak a térthajlatában. Egész nőiessége rajta volt a képen, és ez a nőiesség úgy vonta magára a férfiak figyelmét, ahogy egy hosszú lábú, napbarnított, begyes nőkkel teli utca is megragadja a férfi szemet, és akár akarja az ember, akár nem, önkéntelenül hátra-hátra néz. És ha csak ennyi volna az egész, gondolta Warden, aznap már vagy 15-ször, csak annyi nőiesség lenne benne, amennyit ez a kép mutat a létező húsvér valóságból, már az is remek lenne. Csak hogy a kép nem árul el mindent. Pedig ő maga, ezzel tisztában volt, már nem kisfiú, akit annyira elragadhat az első asszonyi test ünnepi szent öröme, hogy magáról a nőről, aki ez a test, teljesen megfeledkezik, és nem tudja, nem is kell tudnia, hogy ez a nő él, lélegzik. Jó volna, ha még ilyen kisfiú lennél, gondolta. Csak hogy nem vagy az. Már régóta nem vagy az, és soha nem is leszel többé. Nem teheted meg többé, hogy nem veszel tudomást a nőről, csak a testéről, még az első 2 hétben sem. Na, ha talán az lett volna a legjobb, ha meg tudtad volna tenni. Újból végig gondolta a dolgot, emlékezett rá. Az asszony Honolulu üzleti negyedében vette fel a Kauhau autós vendéglőben, ahová a turisták szoktak járni bérelt kocsiaikon. Úgy gondolták, ott a legkevésbé valószínű, hogy valamelyik ismerősük megláthatja őket. Ő akart vezetni, mivel ő ismerte a Blowhole közelében lévő rejtett kis strandhoz vezető utat, olyan gyakran látta fölülről, amikor teherautón elrobogott mellette, olyan gyakran gondolt rá, milyen csodálatos volna ott egy nővel, hogy végül egyszer le is mászott oda. Az asszony azonban nem merte neki átengedni a kormányt, mert a kocsi a férjé volt. Így hát csak megmagyarázta, merre menjen, és az asszony vezetett, 2-szer is rossz irányba kanyarodott le, és nagyon ideges lett, amire eljutott Kauhau autós vendéglőtől Kaimukiba a Valhalla Avenue-ra, amely végül a Blowhole felé vezető Kalianaho autósztrádába torkolt. Talán ezzel kezdődött az egész. Ez kezdte tönkretenni azt, amit várt, amit elképzelt. Azon a bizonyos napon, oda-haza, Karen 2 teljesen különböző asszonynak mutatkozott, és most, mintha egy harmadik lett volna, akinek semmi köze az előző 2-höz. A kocsit Blowhole közelében hagyták egy kis parkolóhelyen, ahol egy cement táblán az állt, hogy tiszta időben innen látni lehet Molokáit. Aztán leereszkedtek az öbölbe. Az asszony kétségbe esetten erőködve bizonygatta, hogy nagyon vidám és boldog. Együtt volt minden. A telihold, a gyengéd, szelíd, fehéren tajtékzó hullámok, a sziklákkal körülvett parányi strand, sápadt homok, amely kísértetésen csillogott a holdfényben, és a gyönge szellő, amely lágyan suhogott a kiávé fák lombjai között, az országot másik oldalán. Warden vitt magával egy üveg viszkit, az asszony meg egy termosz feketét és szendvicseket, még pokrócokat is. Csak ugyan együtt van minden, és minden prima, gondolta Warden. Pontosan olyan, amilyennek elképzelte. Miközben leereszkedtek a sziklákon, az asszony megcsúszott és felhorzsolta a karját, és amikor végre odalent voltak, elszakította a ruháját. Az egyik legjobb ruháját, ahogy mondta. Egy földből kiálló facsonban. Mesztelenül kéz a kézben gázoltak a vízben. Warden emlékezett rá, milyen szép látványt nyújtottak a holdfénytől csillogó vízben, ami úgy lihegett a térdük körül, mintha a partról meredek domboldalon futott volna felfelé. Az asszony borzongani kezdett, és vissza kellett menni a partra, hogy beburkolozzon egy pokrozba. Warden tulajdonképpen ekkor adta fel a dolgot. Ekkor jött rá, hogy hülyeség volt az egész, és mindez az ő hibája. Elsősorban az övé. Visszament az asszonnyal a partra, és noha fájó érzése, hogy hülyeséget követett el, nem múlt el, még mindig teli volt vágyal. Csupa tűz volt. Egyáltalán nem fázott, és nagyon kívánta azt a dolgot. Iszonyú nagy szüksége volt rá. De hogy lehetne úgy, ahogy lennie kellene, ha közben viaskodnia kell a pokróccal, hogy ne csúszol le róluk, és az asszony ne kezdjen el ismét ideregni. Ekkor akarta rávenni az asszonyt, hogy igyon egy kis viszkit. Addig szóba se hozta, pedig folyton eszében volt. Az asszony azonban nem ivott egy kortyot sem. Csak szomorúan mosolygott, végtelenül szomorúan, mint egy keresztény vértanú, aki megbocsát a rómaiaknak. Szemrehányást tett magának, hogy mindig mindent elront, mindent tönkretesz, amihez csak hozzányúl, és hogy a szabadtéri játékok nyilván nem neki valók, pedig amikor otthon Schofieldben a háló szobájában megbeszélték a dolgot, igazán azt hitte, csodálatos lesz. Most mégis őszintén a legkomolyabban úgy gondolja, jobb lenne, ha Warden más nőt keresne magának ehhez. Biztos, hogy neki nem fog fájni. Mikor már visszafelé hajtottak a városba, azt mondta, hogy szeretne korrekt lenni, és megkérdezte Wardentől, nem akarja-e a történtek után visszaadni a fényképet. Neki az sem fájna. Igazán nem fájna. Warden erre elfogta a bűntudat, amiért nem ő kérte, hogy adjon neki fényképet, és már tudta, hogy ostoba ötlet volt az egész kirándulás, és azt felelte rá, hogy nagyon, nagyon szeretné megtartani a képet, és egyszerre csak rájött, hogy ez így is van. Ekkor állapodott meg az asszonnyal, hogy tulajdonképpen anélkül, hogy akarta volna, egy újabb randevóban, majd Zsolt fizetés után, mivel Karen elárulta, hogy alig kap valami kicsi kis pénzt Holmes-tól, és azt is csak kicsinyes civakodás árán. Warden bátortalanul megpróbálta rábeszélni, hogy legalább egy kortyot igyon, mert furdalta a lelkiismeret, és nem érte, hogyha sikerül leitatnia az asszonyt, jobb lesz. Talán elmehetnek valahová, kivehetnek egy szobát, és megmenthetnek valamit az estéből. Az asszony azonban nem ivott, meg aztán nem is gondoskodott semmiféle alibiről, mert nem számított arra, hogy egész éjszakára kimarad, az autóban pedig a világért sem volt hajlandó a dologra. Megalázónak érezte. Miután az asszony letette, bátortalanul emlékeztetve a férfit a következő randevúra, Warden elment a Kuplerány negyed kellős közepébe, a Hotel Streetre, hájas vúhoz, égtelenül leitta magát, aztán megrohamozta Mrs. Kipfer kupiát, a New Congress-t, mint valami bömbölő tenyészbika, és mindettől kezdte nagyon jól érezni magát. Elhatározta, hogy amennyiben rajta múlik, nem találkozik többé az asszonnyal, fütyül az ígéretére. Mikor Mazzoli közeledő léptei felhangzottak a folyosón, még mindig ezen tépelődött, újra meg újra feltéve magának a kérdést, hogy mi is történt tulajdonképpen, miért történt egyáltalán, és főleg, hogy miért nem érti valahogy az egészet. Még akkor sem jött rá, amikor visszatette a fényképet az irattárcájába, ahol az igazolványa mögé eldugva tartogatta, és valahányszor felmutatta az igazolványt a kapuban álló tábori csendőröknek, vagy dinamit szeme láttára elővette a század irodán, mindig ravasz, elégedett összeesküvőnek érezte magát. Ezt legalább meg tudta érteni. Mazzoli elégedett arccal, szeme láthatólag nagyokat kuncogva magában nyújtott át Wardennek az iratcsomót, amelynek közepébe dugta el az áthelyezési parancsot. Aztán csak állt vigyorogva és várta a düki törést, miközben Warden türelmetlenül átlapozta a négy újnyi vastag iratcsomót. Feljegyzéseket, közönséges meg különleges utasításokat, meg hadügyminisztériumi körleveleket, hogy nincs közöttük valami, ami véletlenül csak ugyan fontos. Imponáló levél volt, szolgálati úton terjesztették fel, szolgálati úton került vissza is, és minden állomásán újabb láttamozás került rá. Warden, aki az elmúlt napokban számtalan fohászt idézett az éghez, hogy találja valamelyik hivatal létszám fölöttinek vagy létszám alattinak a kettő közül valamelyik alakulatot, fölnézett Mazzolira, amikor megtalálta a levelet. Átlátott rajta. Mi az? Förmett rá. Mi a fenének áldogálsz itt? Nincs munkád? Miért ne áldogálhatnék? Védekezett az írnok. Az ember már egy pillanatig sem maradhat békén? Anélkül, hogy ráripakodnál? Az áldóját neki. Nem, mondta Warden. De nem ám. Nem bírom nézni, ha valaki tétlenül áldogál. Ez a bogaram. Ha nincs munkád, tette hozzá fenyegetően, gondoskodhatok róla, hogy legyen. De csak, hogy vissza kell mennem a személyzetire, protestált Mazzoli. Most rögtön. Ó, Bannon, megparancsolta. Akkor meg mozgás, ne állj itt a seggedet vakargatva, mondta Warden vészjósló hangon, pedig pillanatnyilag örült, annak ellenére, hogy megtörtént a katasztrófa és áthelyezés, örült, hogy kiszabadult a már-már ijesztő szakadékból, amit Karen Holmes és a rosszul sikerült éjszakai strandolás jelentett, és Szilárd ismerős talajt érzett a lába alatt, még ha meddő volt is ez a talaj. Tulajdonképpen miért nem helyezteted át magad oda, Mazzoli? Ó, bárcsak áthelyeztethetném, mondta keserűen az írnok. Mérhetetlenül csalódott, hogy a várt dükkitörés elmaradt. Bárcsak megtehetném. Mi a véleményed erről az áthelyezésről, főtörzs? Piszkálódott reménykedve. Warden nem felelt. Hát nem disznóság? Kérdezte együttérzéssel. Taktikát változtatott, mert még mindig reménykedett. Csak ugyan gyorsan intézkedtek az ezredes levelére, nem? Warden azonban szótlanul merett rá mindaddig, amíg Mazzoli teljes vereséget szenvedve, zavartan csalódottan végül el nem távozott. Meade Warden pedig elkeseredetten folytatta munkáját, igyekezve pár csepp vigaszt meríteni abból, hogy átlátott Mazzolin. Bárcsak ilyen könnyen átláthatnék Karen Holmeson is, gondolta. Bárcsak ilyen könnyen átláthatnám, mi lesz ennek a gyors áthelyezésnek a következménye. Meade Warden néha úgy érezte, hogy jobb lett volna, ha sose léptetik elő főtörzsőrmesterré. Nem érte meg. Ebben a szakmában úgy szólván előírás a piszkos munka. A főtörzs őrmesterségnek mégis messze bűzdött a híre a tábor valamennyi altiszti klubjában. És hogy meghaphassa ezt a rangot, Meade Warden ráadásul egy olyan notóriusan elhanyagolt alakulatot vett át, amelyhez az ezred egyetlen altisztje sem lett volna hajlandó hozzányúlni. Egy közismerten hanyag, öreg főtörzs őrmestertől, aki leszolgálta a 30 esztendejét, már nyugdíjasok listájára került, és többé semmivel sem kellett törődnie. Igazán olyan nagyon vágytál erre a beosztásra, te idióta. Íróasztalához lépett az áthelyezési parancsal, hogy befejezze, amit be kellett fejezni. Örömmel konstatálta, hogy ismét feltámadt benne a régi dű. A dű, amely mindig megmentette. És a többi eleve halva született iratot megvető mozdulattal Mazzoli irattartójába hajította. Elődje az öreg főtörzs, valamikor talán rendes ember volt, de 30 év alatt elhasználódott, ahogy egy széles pengéjű kés is tűvékonyá és törékenyé válik az állandó fenéstől. Ez a sok jó acél mind ledörzsölödött róla, Isten tudja hova. Az öreg, aki valamikor derék csataló volt Kínában, az utolsó 5 évben köröm szakadtáig ragaszkodott a beosztásához, hogy megkaphassa vele járó nyugdíjat. Imádkozott, nehogy a gyalogsági fő felügyelő emberei rájöjjenek, mi lett belőle, és hogy félelmét leplezze, úgy viselkedett, ahogy Viktor McLagen szokta alakítani a katonákat a filmjeiben. Így nem szabad végezni. Ha én odajutok, gondolta Warden, tőlem dughatják a nyugdíjukat a fenekükbe. Nem fogok bohóckodni érte. Ember lehet, hogy ez vele jár az öregedéssel, gondolta. Az összes öregek, a kemény legények a jelek szerint mind így végzik. Jones Jones-t, Smith meg Smith-t utánozza. Megjátsszák azt a szerepet, amit valamikor átéltek. És ez nem csak a katonaságnál van így. Azt hiszem, innod kéne valamit, gondolta, és odalépett az irat szekrényhez, hogy elővegye a dugeszben tartott viszkit. Egy kis jó, erős itókára van szükséged, hogy még jobban megdühödj, mert téged is az a veszély fenyeget, hogy egy Warden-t, egy igazán rendes Warden-t, majmoló Warden lesz belőled. Végül is minden és mindenki megöregszik. Az én hajamban is vannak már összeállak. De ez a bürokrácia hullámverésében való lassú elhasználódás nem tartozik az öregedés folyamatához. Nem tartozik hozzá, hogy lassan elkopjon a szikla, ami az ember lehetne, ha nem csapkodnák a félelem szelétől felkorbácsolt hullámok, amelyek végül mindig szétmorzsolják. Vagy ha igen, akkor nem jó megöregedni. Nincs semmi értelme. Wardennek nem tetszett az öregedés gondolata. Istenemre mondom, semmi kedvem hozzá. Azt hiszem ideje, hogy pihenjünk egyet. Meg kéne nyírjuk egy kicsit a bajszunkat is, gondolta. Hiszen csinosak akarunk lenni a nők szemében. Igaz, cimbora? Elvette Holmes íróasztaláról a papírvágó ollót, és bement a fülkébe, ahol a tükör lógott. Hallotta, hogy a munkaosztagok már kezdenek befelé szállingozni, és hallotta a lépcsőn Bob Carlsen szelíd, roppant kultúrált hangját is. Ahogy szemügyre vette a tükörbe dühösen rámeredő széles arcot, és eres kezében hatalmas ollót, tűnődni kezdett, hogy tényleg csak az öregedésről van-e szó. Ezután az áthelyezési história után képtelen volt tovább dolgozni. Adjatok egy fix pontot, ahol megvethetem a lábam, mondta egykor az a bizonyos öregember, és én kifordítom a sarkából a világot. Csak egy fix pont kellett volna neki, ahol megvethesse a lábát. Ezt a pontot azóta is keresik. Úgy látszik, még kell innod. Még nem vagy elég dühös. A jelek szerint ezúttal egy korty nem elég. Sőt, azt hiszem, még kettő se. Azt hiszem, gyakorolnom kellene egy kicsit a bunyót a homokzsákon. Ez az, gondolta, és végighúzta a nyelvét a bajuszán, vajon elég rövide. Nem fogja csiklandozni. Elégedetten hátra lépett, felemelte a karját, és úgy hajította a hátam mögé az ollót, ahogy a gazdag hajít oda egy dollárt a csavargónak. Jókedvűen hallotta, hogy csörömpölve vágódik a földhöz. Van pénz bőven a századkasszában, vegyenek újat. Gondoskodjék róla, dinamit. Ez éppen a képességeihez illő feladat. Felvette az ollót, az egyik hegyéből letört egy hüvelyknyi, és visszatette Holmes asztalára a sürgős felirattal ellátott tálcában lévő áthelyezési parancsra, aztán felment az emeletre, hogy sarokba szorítsa Karelsent a homokzsákját. Egy szobában laktak a veranda mellett. Pop Karelsen, aki Mazzoli egyik szellemi partnere volt, csak sokkal okosabb nála, a legalkalmasabb homokzsák volt a közelben. Mazzolit csak könnyebb zsáknak lehetett volna használni, könnyű edzésre, nem volt elég súlyos, hogy nehéz zsáknak is megfeleljen. Márpedig Warden minden erejét be akarta dobni. Pete! Rontott üvöltve a kis szobába, megzavarva az esős nap csöndjét és nyugalmát. Elegem van! Lemondok a rangomról! Ez a legrohadtabb, legszarabb alakulat, amelyikben valaha is szolgáltam. Egy ilyen alak, mint dinamit. Csak szégyent hoz erre a nyavajás egyenruhára, amiben báváskodik. Meg az a zöld fülű Carl Paper is. Bob Carlson éppen vetközött. A pricsén ült, hogy pihentesse közvényes fájó ízületeit. Közvényét egyébként már úgy megszokta, hogy szinte megbarátkozott vele. A sapkáját már levette, kibújt a zsávoly zubbonyából, és már éppen a műfogsorát vette ki a szájából, mind a kettőt. Semmit mondó pillantással nézett fel, dühös volt, hogy betörtek a magányába, és félt, hogy a Dilis Miltonra megint rájött a bolondóra. De azért remélte, hogy nem. Minden esetre nem akarta addig elkötelezni magát, amíg nem tudja pontosan, mi történt.
A régi hadseregben, jelentette ki csendesen, de nyomatékosan. A tiszt tiszt volt, és nem divatbáb.
Belepottyantott a protéziseit az asztalon álló vizes pohárba, és remélte a legjobbakat.
Szárok a régi hadseregre!
Dühöngött élvezettel Warden, aki kapva kapott a közhelyen.
Hány ingerem van tőletek, seggfejek? Meg az egész régi hadseregtől?
Soha nem létezett semmiféle régi hadsereg.
A polgárháború katonái is erről meséltek az indián háborúk újoncainak, a forradalom veteránjai meg az 1812-eseknek. És miért? Csak mert mentegetni akarták magukat, hogy olyan seggfejek voltak, hogy mindig minden szart bevettek. Hát, úgy látszik, te mindent tudsz,
felelte mereven Carlson akarata ellenére, mert már látta, hogy Miltre mégis rájött a bolondóra is. Tudta, hogy ilyenkor csak úgy lehet boldogulni vele, ha megőrzi az ember a lelki nyugalmát. Csak az volt a baj, hogy ez neki sohasem sikerült.
Te már Braddock alatt is szolgáltál, ugye?
Elég régóta szolgálok ahhoz, hogy ne dőljek be ennek a szarságnak a régi hadseregről,
ordított rá Warden.
Valamikor én is jelentkeztem továbbszolgálónak.
Carlson csak dünnyögött valamit, és amennyire a pocakja engedte, előre hajolt, hogy kifűzze sáros tábori bakancsát. Igyekezett megőrizni a nyugalmát. Warden azonban levetette magát a pricsére, és az öklével ütögette az ágy öntött vaslábát.
Pete!
Ordított szemrehányóan a másikra.
Neked nem kell mesélnem erről a századról. Nem vagy már zöldfülű. Annál különb ember vagyok, hogy ebben az alakulatban pazaroljam el a képességeimet. Itt lassan, de biztosan kinyírnak. Sportolók, blissziek, és megint jött egy.
Az öreg Pete arca büszke vigyorra húzódott, mint mindig, ha kieszelt valami jó bemondást.
Mi dicső hadseregünk mindig sportolt, mondta tisztán érthetően.
Visszanyert a nyugalmát.
Mióta csak Tony először ringbe állt Franciaországban a haditengerészet színeiben. És ez már alig, ha nem így is marad.
A kis Mazzoli biztos élvezné ezt a bemondást, gondolta.
Mi az, hogy megint jött egy?
Folytatta Pete, aki a végére tartogatta a csattanót, mint a szenátor, aki a beszéde legvégén terjeszti elő módosító javaslatát.
Áthelyezték Fort Campbell azt a szakácsot?
Ki mást helyeztek volna át? Kiáltotta türelmetlenül Warden.
Egy szakácsot. Már most is annyi szakácsom van, hogy nem tudok mit csinálni velük.
És most Holmes ide hozza a nyakamra ezt a Starkot.
Na hát, ez tényleg rémes,
jegyezte meg kedélyesen Pete.
Emellékesen,
folytatta ravaszul, ahogy a pletykás emberek szokták.
Mi lesz ezzel a fickóval? Konyhás őrmestert akar csinálni belőle az öreg. És mi lesz Primmel?
Akár holnap áthelyeztethetném magam, dühöngött tovább nagy élvezettel Warden.
Ugyanilyen beosztásba, érted? Ugyanilyenbe? Akár melyikhez az ezred 10 százada közül.
Mi a fenének dolgozzam agyon magam itt, ahol semmi segítséget, semmi elismerést nem kapok.
Hát persze,
sikerült közbeszólni a Pete-nek, aki kezdte elveszíteni a nyugalmát.
Persze, hogy áthelyeztethetnéd magad. Én akár vezérkari főnök is lehetnék, ha nem sajnálnám cserben hagyni régi bajtársaimat.
Mégis, mi van a dolog mögött?
Nem vagyok köteles belenyugodni,
mennydörögte Warden.
Én vagyok a legjobb katona az egész rohadt ezredben. Mindenki tudja.
Komolyan mondom, lemondok a rangomról, Pete. Inkább leszek komisz baka, aki csak azt csinálja, amit mondanak neki. Ha előre tudom, mi vár rám, maradok törzsőrmester az alszázadban.
Mindnyájan tudjuk, hogy nélkülözhetetlen vagy, mondta dühösen Pete.
Annyi szent, hogy többet érek annál, hogy a képességeimet ennél a rohadt alakulatnál pazaroljam el,
ordított rá Warden. Féktelenül belelovalta magát a triádába, úgy zúdította rá Pete-re, mint a tűzoltó fecskendő a vizet.
Miért ez a gorilla Galovics dirigálja az első szakaszt? Üvöltötte. Hogy lehet az, hogy véletlenül minden altiszt sportoló? Miért Jim O'Hire ő urasága a raktáros őrmester? És honnan szerzi dinamit a rengeteg pénzt, amit pókeren elveszít a klubban?
Ezek tisztek, horkant fel.
Csupa West Pointi feature.
Megtanulnak pózolni, pókerezni, bridgezni.
Megtanulják, hogy melyik villát kell használni, hogy a jó társaságban foroghassanak, és feleségül vehessenek egy istenverte pénzes nőt, aki estélyeket rendez és kioktatja a sárga cselédlányokat, hogyan kell angolosan tálalni, meg a régi angol gyarmatosokat utánozni.
Hivatásos katonák, privát jövedelemmel, akárcsak egy Lord Nyasgem.
Mit gondolsz? Hol szedte fel Holmes a feleségét?
Egy washingtoni kiárusításon, ahol leszállított áron kaphatók a vagyonos jó családból való Baltimore-i lányok?
Csak hogy dinamit rosszul spekulált. A család tönkrement, és Holmes csak 4 pónilovat meg egy pár ezüst sarkantyút tudott kiszedni belőlük.
A szónoklat kellős közepén, mint aki váratlanul a hurikán szélcsendes középpontjába találja magát, lefékezte magát, mert észrevette, hogy mohó kíváncsiság csillan fel Pete szemében, és ejtette a témát, Holmes feleségét, és szépen visszakanyarodott oda, ahová eredetileg is ki akart lyukadni, csupa olyasmire, amit Pete már úgy is tudott. Henderson őrmesterrel kezdte, aki már majdnem 2 éve egyszer sem vonult ki gyakorlatozni, mert Holmes póni lovait dajkálta a trénnél.
Úristen!
Ordított fel végül Pete, és bedugta az ujjával a fülét.
Nyugalmát elsöpörte ez az energia kitörés, rongyá áztatta ez a szóáradat.
Pofa be! Hagyj békén! Pofa be! Hagyj békén! Pofa be! Ha ennyire utálod ezt a századot, és át tudod helyeztetni magad ugyanilyen rangban, mi a fenének nem mész, és hagysz engem békén?
Hogy miért?
Ordította felháborodva Warden.
Még kérdezed? Mert olyan átkozottul jó szívem van, hogy nem a magam érdekével törődöm azért.
Ha itt hagynám ezt a századot, úgy dőlne össze, mint egy bambuszkunyhó tájfunban. Csak azt szeretném tudni, hogy nem fedezett még fel téged a vezérkar.
Ordította Pete, aki úgy érezte, hogy a dolog azért olyan elviselhetetlen, mert átkozottul közel van az igazsághoz. Ha nem volna igaz, és Warden csak hencegne, könnyebben el lehetne viselni.
Mert azok is egytől egyik hülyék, Pete,
felelte Warden, váratlanul ismét könnyed, normális hangon.
Nagy egy bagót.
Elkopnak a stráfjait,
ordította Pete.
Ha folyton leveszed meg, visszavarod őket. Néha már azt kérdezem magamtól, hogy a fenébe születhetett ilyen csodálatos ember a világra.
Ne izgasd fel magad, mondta Warden.
Néha magam is eltöprengek rajta.
Na, ezt mondtam, adj egy bagót.
Nem izgatom magam. A hadsereget sose fogod megváltoztatni,
üvöltötte Pete, aztán hirtelen rájött, hogy Warden már nem ordítozik, és a mondat közepén ő is lehalkította a hangját.
Légy nyugodt,
Oda dobott a vigyorgó Wardennek egy csomag gyűrött, esőtől átnedvesedett cigarettát. Hirtelen olyan csend támadt a kis szobában, csak az esőcseppek kopogása hallatszott be a nyitott ablakon, hogy Pitt egészen belesüketült.
Csak ilyen vacakod van? Kérdezte kelletlenül Warden. Erre rá sem lehet gyújtani az Isten fáját.
Miért akarsz? Üvöltötte Pitt.
Arany végüt?
Persze, vigyorgott Warden.
Legalábbis.
Visszafeküdt a pricsére. Már kijöntötte a lelkét, elégedetten feje alá tette a kezét, és keresztbe rakta a lábát.
A hadsereget sose fogod megváltoztatni,
ismételte meg Pitt.
Elhallgatott, csak úgy zokniban felállt, és a törölközője után nyúlt.
Szifilisz injekciókkal összeszurkált fenekét mutatva Warden felé.
Egy álló éve két hetenként beledöftek egy injekciót. Keskeny vállával, kenyes csípőjével, gömbölyű fenekével úgy festett, mint egy feldönthetetlen Kejfej Jancsi.
A beálló csendben Warden előre tudta, hogy valamilyen bölcsmondás következik.
Ez az alakulat se rosszabb, mint a többi. A hadsereg mindig is ilyen volt,
jelentette ki nyomatékosan Pete, valami csoda révén visszanyerve nyugalmát.
Amióta csak Benedict Arnold betette a lábát West Pointba.
Ki volt az a Benedict Arnold Pete?
Megy a felébe, felelte Pete. A mén küssön beléd.
Ugyan, Pete, mondta Warden. Ne izgasd fel magad. Őrizd meg a nyugalmadat.
Ezt hiszed? Nem tudom, mire megy ki az egész,
üvöltötte Pete.
Amikor feljössz és elkezdesz herkelni? Azt hiszed, csak te vagy dörzsölt? Hogy én örökké eltűröm, mert főtörzsörmester vagy? Nem én. Egyszer úgy is kiköltözök innen, az Isten itt neki. Még ha a bakák háló termébe kell is leköltöznöm.
Warden mozdulatlanul majdhogy nem döbbenten nézett rá. Pitt csak ugyan megsértődött.
És ha olyan nagy okos vagy, üvöltötte Pitt, miért nem raktad Pruittot az én szakaszomba, ahogy a múltkor kértelek rá? Vagy miért nem csinálod meg most?
Mert azt akarom, hogy ott maradjon, ahol van. Galovics szakaszában azért.
Hasznát venném a nehéz fegyver szakaszban.
Ott is hasznát veszik.
Hasznát veszik a sitte, mi? Ez a fiú úgy ért a gépfegyverhez, hogy egy-kettőre rajvezető lehetne. Mihely csak megüresedne egy hely. Szakaszvezetőt csinálnék belőle.
No, és ha mégsem akarom előléptetni? Ha előbb szeretném megnevelni?
Talán inkább nem tudod rávenni dinamitot, hogy írja alá az előléptetését, felelte Pitt. Talán még arra se, hogy az én szakaszomba helyezd át a fiút.
Na és ha nagyobb terveim vannak vele?
Például?
Például, hogy levelező tanfolyamra küldöm, és tartalékos tisztet csinálok belőle, gunyolodott Warden.
Miért nem mindjárt hadi akadémiára küldöd?
Remek ötlet. Lehet, hogy ezt csinálom. Honnan tudhatnád te, mi jár egy okos ember eszében?
Ó, te szent fazék! Akarod tudni, mi a véleményem rólad? Az, hogy dilis vagy. Tisztára őrült. Hiányzik egy kereked. Ez a véleményem. Szerintem halvány gőzöd sincs róla, mit is akarsz csinálni egyáltalán, de legkevésbé Pruittal vagy ezzel az új pofával, akit most helyeztek át.
Lehet, hogy igaza van, gondolta Warden. Igaza van? Tökéletesen. Hiszen ki tudhatja, mi fog történni ezen a világon, amikor semmit sem csinálhat úgy az ember, hogy ne lenne valami furcsa, előre nem látható következménye. Mint ahogy most velem történt.
Ez a véleményem!
Ismételte meg Pete. Warden némán barátságosan sunyi vigyorral merett rá. Pete meg a katonaládájához lépett és elővette a szappant meg a borotvát. Igyekezett megőrizni pillanatnyi méltóságát, de az Warden néma vigyorra láttán gyorsan kezdett elpárologni. Testéből az olyan öregember áporodott, savanykás szaga áradt, aki túl sokat iszik, de szervezete már nem tudja úgy feldolgozni az alkoholt, mint fiatal korában. De azért ravasz vénróka ez a Pete. Vajon mit Warden is ilyen lesz, ha megöregszik? Ő is a régi hadseregért fog rajongani? A ringyóért, aki sose létezett? Hogy ne kelljen restelkednie?
Hiába, úgyis kénytelen restelkedni, gondolta Meat. Fogatlan, az arca beesett és ráncos, akár egy bőgő majomé, olyan, mint az egészséges alma, ha 22 évig a polcon felejtették. Üdítő nedve elpárolgott, és már csak áporodott szagú árnyéka önmagának. Ráncos és barna, még egészben van, mert nem nyúltak hozzá, de ha hozzányúlnak, hogy levegyék a polcról, a legkisebb nyomásra szétesik. A században egy legenda járta az öreg Pete-ről, és ő okosan, tőle telhetőleg igyekezett fenntartani ezt a legendát.
Ez szerint gazdag minnesotai családból származott, és a világháborúban önként állt be katonának, hogy megmentse a világot, de Franciaországban trippert kapott egy ápolónőtől, és ezért maradt a hadseregben, hogy ingyen kezeljék. Tudni illik, ez a kezelés akkoriban még igen ritka és költséges volt. No meg a családja is kitagadta. Pittnek nagyon tetszett ez a mese, éppen ezért valószínűleg nem is volt igaz. Sokan büszkékedtek azzal, hogy kitaszítottak, büszkék arra, hogy a lázadás kedvéért lázadnak. Ez valami visszás szentimentalizmus, visszás romantika. Mindenkiben van belőle egy kicsi. Másfelől viszont miféle lehetőség van? Tisztnek lenni. Na de van-e választás az álsiker meg a hamis bukás között? Egy álisten meg egy hamisított sátán között? Ha a történet igaz lett volna, nem lett volna benne semmi romantikus, sem Pitt, sem mások számára. De egy része kétségtelenül igaz, gondolta Warden. Tudnélik a tripper. Akár egy katonai ápolónőtől szedte össze Franciaországban, akár egy párizsi kurvától, akár egy chicagói utcalánytól. Hogy mennyire igaz, annak a köszvény a bizonyítéka. Vannak, akiknél a tripper a csontig hatol és örökre bennük marad. És mégis, ha a protézisek kitöltötték az összeaszott vizenyös, jelentéktelen arcot, az álla körül még most is ott volt egy éles, értelmes vonás, mint egy elfelejtett ígéret visszhangja. És amikor a fogatlan vigyor nem homályosította el a szemét, tekintetében látni lehetett, hogy világos fejű emberrel van dolgunk, aki ért a gépfegyverekhez, és ennek tudatában is van. Egy öreg ember egyetlen megmaradt elégtétele, akinek most az a hobbija, hogy pornográf képeket gyűjt. Hová megy, hercegem? Kérdezte Meat, amikor Pete elindult az ajtó felé japán fapapucsban.
Tusolni! Ha a főtörzs örmester úrnak nincs ellene kifogása. Mégis mit gondoltál, hova megyek? Moziba? Így törölközőben?
Warden felült és megdörzsölte az arcát, mintha mindent ki akart volna dörzsölni az agyából. Karent, az áthelyezett szakácsot, Pruittot, Pete-et, önmagát. Kár, mondta. Éppen azon gondolkodtam, hogy átmegyek Csolyhoz és felhajtok pár pofasört. Meg akartalak hívni téged is.
Le vagyok égve, mondta Pete. Egy vasam sincs.
Én fizetek. A vendégem vagy.
Köszönöm, nem kérek belőle. Azt hiszed, hogy a söröddel megvásárolhatsz? Feljössz, egész délután piszkálsz, aztán fizetsz pár pofa sört, és minden el van boronálva? Kösz, nem kérek belőle. Akkor se innék a sörödből, ha az utolsó üveg volna a földkerekén.
Warden rácsapott Pete fenekére, és elvigyorodott.
Na és ha a leges legutolsó volna,
akkor se nyúlnál hozzá? Pitt kétségbe esett erőfeszítéssel próbálta leplezni ellenállhatatlan vágyakozását.
Hát, mondta, ha csak ugyan a leges legutolsó volna, de bízom a minden hatóban, hogy nem hagyja odáig fajulni a dolgokat.
Meat Warden kedvesen mosolygott. Őszinte melegség sugárzott a szeméből, és ez, hiába volt Pitt kimért, minden egyebet felettetett.
Gyere, menjünk át Csolyhoz, igyuk le magunkat a sárga földig, és törjük össze, ahány széke meg asztala csak van.
Pitt kénytelen kelletlen elvigyorodott egy kicsit, de még mindig nem adta meg magát egészen.
A te kontódra, mondta.
Az enyémre, mondta Warden. Minden az én kontomra megy. Az egész kibaszott világ. Na, siess, tusolj le, gyorsan megvárlak. Két napon belül megtudjuk, miféle alak ez az új ember. Ez a Stark.
Nem kellett annyit várniuk, mert Stark, az új ember, már másnap Cókmókostul megérkezett. Az eső derült napok egyike volt, amely már az esős időszak végének közeletét ígérte. Egész délelőtt esett, aztán délben hirtelen kitisztult, a frissen mosott levegő lágy volt és tiszta, mint a kristály. A vakítóan tiszta levegőben élesen rajzolódtak ki a körvonalak. Minden tiszta volt, és tisztaságszagot árasztott, ünnepi hangulat volt a levegőben, mint időváltozás előtt mindig. Ilyen szép napon szentségtörés dolgozni. Warden azonban kénytelen volt a századirodában ülni, hogy szemügyre vehesse az új embert. Nagyon az alkalomhoz illőnek érezte, hogy aznap is a szokásos prímféle menő volt vacsorára, vagyis virsli és babkonzerv, amit azelőtt néha csillagos csíkos lobogónak becéztek. Az utóbbi időben azonban, amióta prím majdnem minden nap ezt tálalta fel a katonáknak, egyre gyakrabban patkány meg kutyaszarnak tisztelték. Éppen azon sóhajtozott magában, milyen tehetetlenül ki van szolgáltatva az ember a sorsnak, amikor meglátta a Hickenfieldi taxit, amint lassan körbe furikázott a laktanya udvaron, mint amikor valaki egy címet keres egy ismeretlen utcában. Megvárta, amíg a taxi megállt az iroda előtt, és kiszállt belőle a katona az összes cókmokjával együtt. A fű még nedves volt, és a sötét, tiszta levegő tapintható, mint a víz. Aztán kiment az ellenfél elé. Legalább ennyire dacolhat a sorssal, hogy nem hajlandó a századi irodán védelembe húzódni, gondolta mindenre felkészülve.
Nekem aztán tök mindegy, hogy ez a fickó baka volt-e valamikor, mondta a taxi után nézve a jövevény. Akkor is túl sokat kért.
Biztosan ferdeszemű felesége van, mondta Warden.
És vagy fél tucat félvér kölyköt kell etetnie?
Nem én tehetek róla, mondta Stark.
Az áthelyezés költségeit a kormánynak kéne fizetnie.
Fizeti is, csak azért nem, akit saját kérésére helyeznek át.
Mindenkiét fizetnie kellene, jelentette ki konokul Stark.
Warden csípős megjegyzése nem került el a figyelmét.
Arra is sor kerül. Ha feltöltik a népfölkelő hadseregünket, és mi is beszállunk a háborúba.
Ha ez beüt, akkor már nem fognak senkit a saját kérésére áthelyezni, felelte Stark. Gyors, egyetértő pillantást váltottak, amit Pete Carlsen alig ha tudott volna megérteni. Warden maga is meglepődött, hiszen ilyesmire nem számított. Anyának az a része, amely tárgyilagos megfigyelőként mindig kívül maradt a dolgokon, el is raktározta ezt az egyetértő pillantást.
Ebben ezek a tisztek költségeit fizetik, folytatta Stark ugyanazon a lassú, konok vontatott hangon. Mindenki a bakát vágja meg, még az is, aki maga is baka volt.
Kilógó zsinórjánál fogva előhúzott a zubbony a zsebéből egy zacskó Golden Grain-t, és előszedett egy cigarettapapírt.
Hol rakjam le a cuccom?
A szakácsok szobájában, mondta Warden.
Most menjek be az öreghez, vagy később?
Dinamit most nincs itt, vigyorgott Warden.
Lehet, hogy valamikor még visszajön ma, de az is lehet, hogy nem.
Biztosan beszélni akar veled. Miközben Stark cigarettát sodort, a dohányzacskó zsinórját a foga közé szorítva, nem vette le a tekintetét Wardenről.
Nem tudta, hogy ma megjövök?
Dehogy nem, vigyorgott Warden, és fölkapta a legnagyobbik zsákot, meg a kis szabadságos oldalzsákot.
Tudta, csak fontos elintézni valójakat.
A klubban?
Nem sokat változott, mondta Stark.
Fölkapta a két másik zsákot, és követte Wardent, meggörnyedve a kettős súly alatt, amelyet óvatosan egyensúlyozott a hátán. A verandán, aztán az elhagyatott ebédlőn keresztül, amely homályos és kísérteties volt, mert nem égett a villany. Warden a szakácsok parányi szobájába vezette, amelynek az ajtaja hátul a társalgó ajtajával szemközt nyílt.
Hozzá is foghatsz a kirakodáshoz, majd szólok, ha megjött az öreg.
Stark leejtette a két zsákot a padlóra, kiegyenesedett és körülnézett a kis szobában, amely ezen túl, a többi szakácsok közösen, az otthona lesz.
Hát akkor azt hiszem, helyben is vagyok, mondta.
Kámban muszáj volt kölcsönt kérnem az usorásoktól, hogy ide jöhessek. Egyik hüvelykujjával szemtelen mozdulattal rántott egyet a nadrágján.
Amikor elindultam, úgy szakadt, mint amikor egy tehén lapos sziklára pisel.
Holnap itt is esni fog, mondta Warden, és elindult az ajtó felé.
Ezeket a pricseket emeletesre kéne rakni, főtörzs, mondta Stark. Tágasabb volna a szoba.
Hát ez prím birodalma, szólt vissza az ajtóból Warden.
Én nem ütöm az orrom a dolgaiba.
Ó, a jó öreg prím, mondta Stark.
Bliss óta nem láttam, hogy van?
Remekül, felelte Warden.
Nagyszerűen. Éppen ezért nem avatkozom a dolgaiba.
Hát, akkor ő se sokat változott, mondta Stark. Kioldozta az egyik zsákot és belemarkolt.
Itt vannak az irataim, főtörzs.
Warden visszament a század irodára és alaposan áttanulmányozta a papírokat. Mylon Stark 24 éves volt, már kétszer leszolgálta az idejét, most szolgálta harmadszor, és egy napot sem ült. Ez volt minden. Nem igen lehetett mit kezdeni vele. Érdekes, gondolta Warden, miközben elégedetten hátradőlt a székén. Lábát föltette az asztalra, és széles vállában, vastag karjában jól esően elernyedtek az izmok. Érdekes, hogy a katonaságnál mennyire nem számít az életkor. A 24 éves Stark otthon a szülővárosában egy másik nemzedékhez egy jóval fiatalabb évjárathoz tartozna, mint ő, aki már 34. De itt a hadseregben mindketten egykorúak a 40 éves Nicolo Levával és Pruittal, aki még csak 21. Itt mindegy formák. Van köztük bizonyos hasonlóság, sok közös tapasztalatuk van, és van bennük valami lényegbeli, éppen ezért megváltoztathatatlan. Rendkívül rugalmas valami, ami benne van a csontos arc berendezésükben, a hangjuk finom árnyalataiban, viszont nem egykorúak Maggioval, Mazzolival vagy Saul Clarkkal. Ők még éretlen tacskók. És nem egykorúak az olyan alakukkal sem, mint Wilson, Henderson, Turp Thornhill vagy O'Hire. No, ne legyünk romantikusok, gondolta. De minden romantikát félretéve, mégis tényleg megvan ez a hasonlóság, ez az elkülönülés, ami a többiekben nincs meg. Érezni lehet. Csóate főnökben is megvan, sőt, még Pete Carlsenben is, de nem túl gyakran. Rendszerint csak olyankor, ha igazán dühös. Vagy részeg. Igen, Pete-ben olyankor, ha részeg. Az ember ezt érzi, ha nevet nem is tud adni neki, és talán nincs is rá megfelelő szó. Még mindig ezen a felismerésen rágódott, nevet próbál találni rá, de hiába, amikor belépett Holmes százados. Mire a szokásos kihallgatás és az új embernek kiáró buzdító beszéd befejeződött, Horden agyának az a bizonyos másik része már pontosan tudta, mi a teendő a konyhával kapcsolatban. Malon Stark pihenyben hátratett kézzel állt a század irodában, a tábori sapkával a markában, Holmes százados egész szónoklata alatt, és elgondolkozva merett Holmesra. Előzőleg kezet ráztak, és Holmes arca sugárzott az örömtől. Stark néhány szóval megköszönte a szíves fogadtatást, egyébként nem szólt semmit. Mikor a szónoklat befejeződött, még mindig elgondolkodva merett új parancsnokára, aztán feszesen tisztelgett, és azonnal távozott. Malon Stark középtermetű volt, és vaskos. Az az egyetlen szó illet rá, hogy vaskos. Vaskos volt az arca, és csúnyán elgörbült, belapított óra is. Vaskos volt a hangja, a feje is vaskosan ült a nyakán, mint a boxolóké, akik megszokták, hogy behúzzák az állukat. Annak az embernek a vaskossága volt ez, aki nyakát a válla közé húzva két kézzel konokul tud megkapaszkodni valamiben. Ehhez járult Malon Stark sajátos arckifejezése, mintha olyan ember lenne, akinek keményen meg kell vetnie a lábát a földön, nehogy kicsúszon alóla. A belapított orrától a szája sarkáig húzódó barázda jobb oldalt háromszor olyan mély volt, mint bal oldalt. A szája nem volt ugyan ferde, de a mély barázda miatt mindig úgy festett, mintha éppen gúnyosan mosolyogni, fáradtan sírni vagy harciasan vigyorogni akarna. Sose tudhatta előre az ember, hogy melyikre kerül sor, és nem is derült ki. Malon Stark sose sírt, sose nevetett, és sose vigyorgott. Ez egy derékember, Warden őrmester, mondta Holmes, miután Stark elment. Zavart, nem egészen elégedett kifejezés ült az arcán. Én első látásra meg tudom állapítani, ki a megfelelő ember. Starkból kitűnő szakács lesz. Igen, és uram, mondta Warden. Én is úgy gondolom. Igazán? Kérdezte meglepődve Holmes. Nocsak. Bizony, mindig azt szoktam mondani, nem minden fánterem igazi katona. Sokáig kell keresni, amíg talál egyet az ember. Wardennek erre már esze ágában sem volt válaszolni. Dinamit ugyanígy nyilatkozott Ike Galovicsról is, amikor őrmesterre léptette elő, csak akkor nem vágott ilyen zavart képet. Holmes százados megköszörülte a torkát, rendbeszedte arcvonásait, és elkezdte diktálni a jövő heti kiképzési tervet Mazzolinak, aki a szónoklat közepén lépett be az irodába. Most abba hagyta az iratok rendezését, hogy legépelje a századosnak a kiképzési tervet. Holmes hátratett kézzel, fejét hátravetve, elgondolkozva járkált föl alá, és lassan diktált, hogy Mazzoli követni tudja az írógépen. Mazzoli keletlenül gépelt. Tudta, hogy Warden majd előveszi a kiképzési kézikönyvet, az egész beosztást felforgatja, és utána neki még egyszer le kell gépelnie. Dinamit meg aláírja anélkül, hogy észrevenni a különbséget. Mielőtt Holmes elment, Warden átsietett a szakácsok szobájába. Majd megőrítette Dinamit örökös szarrágó kérődzése a kiképzési terven, és most úgy érezte, mintha egy légmentesen bedugaszolt palacból szabadult volna ki hirtelen. Boldogan felélegzett, és azon tűnődött, mit csinálna vajon Holmes, ha egyszer rájönne, mennyire fölösleges, és hozzá még mennyire szőrszál hasogató is. Ne aggódj, nyugtatta meg önmagát, sose fog rájönni. Bele is pusztulna. Főleg azonban abban reménykedett, hogy senki se jött vissza a szakácsok közül, amíg Holmes gatyázott és módjában lesz négy szem közbeszélni Starkkal. Gyere föl az emeletre, mondta látva, hogy Stark még egyedül van. Éppen egy ócska régi divatú lovagló nadrágot tartott tűnődve a kezében, nem szívesen dobta el, pedig már semmire sem tudta használni. A szobámba, szeretnék négy szem közbeszélni veled, és nem akarom, hogy valamelyik szakács együtt lásson veled. Oké, föltörzs. Felelte Stark. Megérezte Warden hangjában a sürgetést, Felállt, de még mindig a kezében volt a lovaglónadrág. Ez azóta megvan, amióta férhez adtam a nővéremet. Dobd ki, javasolta Warden. Ha beszállunk a háborúba, és tovább megyünk, még a használható holmik felét sem viheted majd magaddal. Az igaz, mondta Stark. Az ajtó mellé hajította a nadrágot, ahol egyre nagyobb halomba gyűlt a könyörtelenül kidobásra ítélt holmi, és körülnézett a parányi szobában. Tekintete megállapodott a három zsákon, azokban volt minden, amit hét esztendei szolgálata alatt összegyűjtött. Nem sok, igaz? Kérdezte Warden. Épp elég. A katonaládában nincs hely az emlékeknek, mondta Warden. És a zsákokban még kevésbé. Én, fene, enné meg, valamikor még naplót is vezettem. Máig sem tudom, mi lett vele. Stark kivette a szennyes zsákjából egy fiatalasszony, meg három kiskorú bőrkeretes fényképét, szétnyitotta és fölállította a szekrénye polcára. Na, mondta, most már otthon vagyok. Ez a dolog fontos, mondta Warden. Na, gyerünk már. Már is föltörzs, mondta Stark, és felszedte a földről a kidobásra szánt holmit, a lovagnonadrággal együtt. Mindig csak akkor tudok rendet csinálni, amikor új helyre megyek, mondta mentegetőzve. A verandán csak úgy menet közben megállás nélkül bedobta az egészet egy személygyűjtőbe, és elindult Warden után a lépcsőn, de a fordulóból még egyszer visszanézett. A lovagló nadrág egyik szára kilógott a személygyűjtőből. A vékony, gömbölyű, kincstári fűző zsinorok fényvége. Isten tudja, mikor elveszett már. Ülj le, mutatott Warden az öreg Pete Pritchére. Stark szó nélkül leült. Warden is leült szemközt vele a magáéra, és cigarettára gyújtott. Stark meg sodort egyet. Nem kérsz inkább az enyémből? Jobb szeretem ezt. Mindig Golden Grain-t szívok, felelte Stark, elgondolkozó, hűvös, várakozó tekintettel. Ha tudok szerezni. Ha nem, akkor is inkább szívok Country Gentleman-t, mint gyári bagót. Warden letette kettőjük közé a padlóra az ütött kopott hamutartót. Nyílt kártyákkal szeretek játszani, Stark. Mind az öt lap legyen színével fölfelé. Magam is így vagyok vele. Egyáltalán nem örültem, amikor megtudtam, hogy áthelyeznek ide, mivel te is együtt szolgáltál Holmes-szal Bliss-ben. Gondoltam, mondta Stark. Ugye texasi vagy? Az, Sweetwater-ben születtem. És miért jöttél el Fort Campbell? Nem szerettem ott. Nem szerettél, mondta Warden szinte simogatón. Oda lépett a fali szekrényéhez, és addig kotorázott benne, amíg előhalászott a varró doboza mögül egy 7 decis Lord Carvertet. Az én szobámban nem tartanak szombatonként ellenőrzést, mondta. Iszol? Na, mondta Stark. Egy kortyocskát. Fogta az üveget, és megnézte a címkéjét. Hosszasan tanulmányozta rajta a hosszú hajú dandit, mint ahogy egy pénztárcájához képest nagy partiban gusztálja valaki a lapját, aztán felemelte az üveget, és jól meghúzta. Vezettél már konyhát, Stark? Stark Ádám csutkája egy pillanatra mozdulatlanná vált. Persze, mondta szájában az üveggel, aztán ivott tovább. Kámban vezettem, de én tényleges vezetésre gondolok. Persze, én is. Ténylegesen én vezettem a konyhát őrvezetői rangban. Csak éppen még megbízást sem kaptam rá. Te állítottad össze a menüt, és te vételeztél kaját? Igen, felelte Stark. Mindent én csináltam. Habozva visszadta az üveget. Prima. És mit mondtál, mi volt a rangod? Kérdezte Warden, akit pillanatnyilag nem az ital érdekelt. Őrvezető. Kijárt volna nekem az előléptetés, de sose kaptam meg. Papíron másodszakács voltam, de még azt a pénzt sem kaptam meg. Én vezettem a konyhát, de még csak megbízást sem kaptam rá. Mindent én csináltam, csak sarzsim nem volt, és fizetés sem kaptam. És ezért nem szerettél ott, ismételte meg szinte kuncogva a Warden Stark előbbi szavait. Stark elgondolkodva merett rá, arcán azzal a sajátos, kicsit nevetős, kicsit síros, kicsit gúnyos kifejezéssel. Nem tetszett a szitu, mondta. A munka az igen. A szakmám. Helyes, mondta jókedvűen Warden, és most már ő is meghúzta az üveget. Szükségem volna a konyhán egy megfelelő emberre, olyanra, akiben megbízhatok, természetesen tisztességes beosztásban. Mit szólnál kezdetnek egy szakaszvezetőséghez? Stark elgondolkodva nézett rá. Egészen jól hangzik, felelte. Ha sikerül. Folytasd. A beosztás, hát az prim beosztása, mondta Warden. Stark megtanácskozta a dolgot a cigarettájával. Nem ismerlek, mondta. De szabadon foglak, főtörzs. Na, a szitu a következő. A században négyen vannak a régi Blissi alakulatából, mind a négyen őrmesterek. Velük nem lesz semmi bajod. Stark bólintott. Ideig értem. A többi már egyszerű. Csak arra kell vigyáznod, hogy ne csinálj butaságot, és mutasd meg, hogy külön vagy Primnél. Mától fogva első szakács vagy, szakaszvezetői rangban. Csak közbe kell lépned, és átvened az irányítást, amikor Prim nincs a színen. Vagyis úgy szólva minden nap. Csak hogy én új ember vagyok itt. A konyhások meg nagyon összetartanak. És Prim van kinevezve. Amiatt ne izgass magad. Nincs szükséged a kinevezésre. Ezt majd én elintézem. Ha valami zűr van a konyhán, gyere hozzám. A szakácsok egy darabig morogni fognak, főleg az a kövér disznó Villard. Ő az első szakács, és Prim helyére pályázik. Csak hogy Dinamit ki nem állhatja. Lesznek, akik morogni fognak, de ne állj levitázni velük. Le vannak szarva. Fordulj hozzám, és minden úgy lesz, ahogy te akarod. Nagy csapás lesz ez a szegény öreg Primnek, mondta Stark, és elvette az üveget, amelyet Warden megint oda tartott elébe. Találkoztál már vele? Visszóta még nem. Stark keletlenül visszaadta az üveget. Hely, Prima, mondta. Nekem is ízlik, mondta Warden, és megtörölte száját a kezével. Primnek is. Prim meg sem tud válni tőle. Prim úgy néz ki, mint aki csodát látott, vagy mint akit fejbe vertek egy gumikalapáccsal. Annak idején írtó csöndes fickó volt. Az a fajta, aki magányosan iszta le magát. Most is csöndes, csak most kijózanodni szokott magányosan. Ezek a csöndes fickók a legrosszabbak, akik magányosan isszák le magukat. A végén mindig becsavarodnak. Gondolod? Kérdezte Warden, és hirtelen éber lett. Anyának az a másik része bekapcsolódott, jelzett a közhelyekre, és figyelmeztette, hogy ahol füst van, ott tűz is van. Aki közhelyeket mond, az hazudik. Vannak, akik nem. Stark vállat vont. Még valami főtörzs. Ha átveszem a konyhádat, úgy vezetem, ahogy én akarom. Senki se táncol, és senki se fütyül. A századi roda sem rángatja a gyeplőt hátulról, ha átveszem. Különben alma. Légy nyugodt, mondta Warden. Ha jól csinálod, tiéd a bicikli. Én nem ezt mondtam, jelentette ki Konokú Stark, hanem azt, hogy csak az enyém a bicikli. Akár jól csinálom, akár nem. És a századi roda nem üti bele az órát. Mert félig meddig nem kell? Warden sunyi rávigyorgott, faunszerű szemöldöke megremegett. Nem is olyan buta a fickó, gondolta. Rendben, mondta. Miért nem tudsz őszinte lenni, egyszer gondolta. Miért nem tudsz fenntartás nélkül megígérni valamit, te gazember? Akkor el van intézve, jelentette ki határozottan Stark. Mit szólnál még egy kortyhoz? Warden a kezébe nyomta az üveget, a játszma véget ért, az osztó besöpörte a lapokat. A feszültség elmúlt, megkezdődött a spontán beszélgetés. Csak azt nem értem, mondta Stark társalgási hangon. Mi hasznod van a dologból? Semmi, vigyorgott Warden. Hallottál már arról a fickóról, aki a bakon ül az ostorral? Na, hát itt én vagyok az. Holmes csak hiszi, hogy ezt a századot ő vezeti. Az üveg úgy járt ide-oda közöttük, mint a vetélő, csillogó színes szálakat szőve a szavak fonalába. Hány blisszi van most a században? Veled együtt? 5. Wilson, a bajnok, az első szakasz parancsnoka, mondta Warden nyomatékosan hangsúlyozva a bajnokot. Prim, a konyhás, a ketten szakasz parancsnok helyettesek, Henderson meg Ike Galovich. Ike Galovich, a Krisztusát! Aki a fűtőnk volt Blizzben, és még angolul se tudott rendesen? Pontosan, még most sem tud. Dinamit szerint mégis ő vezényli legjobban a rendgyakorlatokat. Szent ég, mondta Stark. Őszintén meg volt döbbenve. Látod már, mivel kell nekem birkózni? Vigyorgott jókedvűen Warden. Figyelte, hogy jár ide-oda kettőjük között a csillogó üveg, mint a vetélő, és hogyan sző hálót körüljük szavakból, irrealitásból, és egyre jobban oldódott benne a feszültség. Neked rá sem kell rántani semmire, Blizzben szolgáltál, te bent vagy a Pixisben. Hát a szakácsoknak akkor se fog tetszeni. A fene beléjük. Amíg nekem tetszik, addig te ne izgass magad. Kérlek, főtörzs, te dirigálsz. Ahogy mondod, én. És ami az ezredet illeti, Holmes meg Delbert ezredes úgy vannak. Ők, szóval nem lesz könnyű dolgom. 2 ember van, akire számíthatsz. A században meg az a helyzet, hogy tisztára olyan, mint egy sportegylet. Tom azért főtörzs őrmester, mert ő Dinamit ökölvívó csapatának az edzője, de többre sose fogja vinni. És a katona legfőbb szórakozása, gondolta Warden, miközben élvezettel hallgatta saját hangját, a férfi társaság. Adj hozzá egy üveg viszkit, íme a legnagyobb öröme, a legfőbb menedéke, gondolta. Ez pótolja elsősorban a nőket, és azt az ős régi beszélgetést, amikor a férfi kifejti elképzeléseit és vágyait, a nő meg hallgatja helyesen, csodálja, és ezt meg is mondja neki. De a katonák nők nélkül élnek, nem szoríthatják a keblükre egymás fejét, nem simogathatják egymás haját. De azért megszökhetnek a valóság elől, figyelmeztette agyának az a másik része. Ó, bárcsak kikapcsolhatná az ember azt a másik részt, ahogy Stark teszi. Na, nem is örökre, de legalább egy kis időre elfeledkezhetne róla, hogy ne kelljen se nőkre, se férfiakra, se másra gondolnia. Na, adj egy kortyot, mondta Stark. Megvan még az a magas szőke felesége? Kicsoda, kérdezte Warden. A felesége, mondta Stark. Hogy is hívják? Karen. Még nem váltak el? Ja, róla beszélsz, mondta Warden. Talán mégis jobb, ha azt a másik énjét nem tudja szánt szándékkal kikapcsolni, gondolta. Fájdalmasabb, az biztos. De hosszú távon talán mégis jobb. Feltéve persze, hogy el tudja viselni az ember. Sokféle fajtája van a bátorságnak, gondolta. Igen, felelte. Még együtt vannak. Az az, hogy néha átjön a századhoz, miért? Csak úgy eszembe jutott, mondta Stark, akit ellágyult, bölcselkedő hangulat fogott el. Nem tudom miért, de azt hittem, hogy Holmes régen otthagyta. Blissben olyan volt, mint egy koslató szuka, de valahogy olyan keserű, mintha utálna a dolgot, meg mindenkit, akinek lefekszik. Ezt mondják, Blissben a fél századnak lefeküdt. Tényleg? Kérdezte Warden. Azám. Úgy hallottam, hogy még Trippert is kapott. Csak azért nem kurvult el egészen, mert férnél volt. Úgy érted, megmaradt műkedvelő kurvának? Kérdezte Warden. Stark hátravetett fejjel nevetett. Pontosan! Hát, én azért nem sokat adok az ilyen pletykákra, jelentette ki óvatosan, csak úgy félváról Warden. Minden asszonyról hallani ilyesmit, aki valamelyik helyőrségben él. Szerintem az egész legtöbbször csak vágyálom. Igazán? Kérdezte ingerülten Stark. Hát ez nem az. Blissben magam is megkettyintettem. Én aztán tudom, hogy ez nem pletyka. Hát ha jobban utána gondolok, mondta Warden, magam is hallottam már róla pár cifra históriát. Mit is mondott a nő akkor délután a házukban, miközben az eső tompán zuhogott a nyitott ablak előtt? Mit is mondott? Már eszébe jutott. Azt mondta, nem is kellek. Alig, hanem mindegyiket nyugodtan elhiheted, mondta Stark a viszki ártatlanságával. Romlott egy nő az. Azt meg tudom érteni, hogy egy egyedülálló lefekszik, meg még azt is, ha egy férjes nő néha felszarvazza az urát. Na de azt sehogyan sem állhatom, ha egy nő, főleg a férjes, minden útjába kerülő pasassal lefekszik. A kurva, az ezzel keresi a kenyerét. De ha egy nő csak szórakozásból csinálja, és hozzá még nem is élvezi, annál szerintem valami nincs rendjén. Gondolod, hogy erről van szó? Kérdezte Warden. Mármint Holmes feleségénél. Erről hát! Különben miért feküdt volna le velem Blissben? Egy poros fülű bakával, akinek még pénze se volt. Warden vállat vont. Fene tudja, mondta. Nem is érdekel. De azért lehet, hogy egyszer én is kipróbálom. Hát, ha eszed van, békén hagyod, mondta Stark. Csak egy úri szuka, semmivel se több. Hidegebb és érzéketlenebb kurvát életemben nem láttam. Arca határozott volt és meggyőző. Nesze, mondta Warden, így áll. Csak ne vedd a szívedre az Isten szerelmére. Stark oda se nézett, amikor elvette az üveget. Túl sok ilyen gazdag nővel volt dolgom. Rosszabbak, mint a buzik. Ki nem állhatom őket. Magam is így vagyok velük, mondta Warden. Ha ennek a nőnek tényleg annyi férfival volt, Leva is azt mondta, hogy közönséges ringyó, gondolta. Miközben Stark hangjára figyelt, aki már valami másról beszélt, meg a sajátjára, amint válaszolgat neki. Márpedig ezek mindketten dörzsölt fickók, gondolta, tapasztaltak, nem zöldfülű tacskók. Leva azonban csak azt mondta, amit hallott, neki nem volt dolga azzal az asszonnyal. Stark meg 5 évvel fiatalabb volt, amikor dolga volt vele, csak 19 éves, szinte még gyerek. Ez aztán élmény lehetett a számára, gondolta. Igazi nagy élmény, hogy most 5 év múltán is így beszél róla. Nem szabad persze elfelejteni, hogy Stark akkor még éretlen zöldfülű kölyök volt. Az első 3 évét szolgálta. De vajon tényleg ilyesmiket művelt az az asszony, aki eljött a holdfényben úszkálni? Csak ugyan a fél századnak lefeküdt Blizzben. Mit gondolsz? Nem tudom. Igen, te nem tudod, de van itt 2 ember, aki tudja. Csak hogy megbízhatsz-e az ítéletükben? Nem, semmiképpen se. Nem fogadhatod el, amit csak ők tudnak, és te nem. És akkor? Megszívesebben felállt volna, hogy fogja az üveget, és lesújtson vele a fecsegő, állkapcsát mozgató koponyára, palacsintává lapítsa a padlon, hogy a PP-vert masszából kiálló állkapocs nem mozduljon többé. Nem amiatt, amit Stark mesélt, nem is azért, mert megkefélte a nőt, akit ő is lefektetett. Ugye, attól a szótól visszariadsz. Egyáltalán nem azért. Wardent különös módon szinte baráti, bajtársi érzés fogta el Stark iránt, éppen emiatt, mintha egy fogkefét használtak volna ketten. Vajon használt valaha 2 ember egy fogkefét? Nem. A fecsegő koponyát csak azért akarta az üveggel szétlapítani, mert történetesen épp ott volt előtte, ő meg érthetetlen módon minden ok nélkül úgy érezte, hogy szét kell zúznia valamit. De milyen jogon is haragudhatná Starkra? Mert az asszony lefeküdt neki. Na és ha már itt tartunk, mert minden Blissi katonával lefeküdt? Azt hiszem, sikerülni fog, mondta Stark. Minden adó a mi kezünkben van. Te mondád, a Warden visszanyerte az önuralmát. Ezentúl nemigen fogsz látni Mailon, mondta. Nyugodtan szólíthatod a keresztnevén, hiszen gyakorlatilag a testvéred. Úgy fest a dolog, hogy egész csomó testvéred van. Ha valami zűröd van, gyere a századirodába, mondta gondosan ügyelve a hangja csengésére. Sok zűröd lesz, de takarodó után hozzám sincs több közöd, mint a század többi altisztjéhez, érted? Stark helyeselte a józan bölcsességet. Oké, főtörzs, felelte. Na, most pedig okosabb, ha lemész, és elrakod a cuccaidat, mondta Warden, és csodálkozott, talán még büszke is volt rá, milyen hűvösen tud csengeni a hangja. Az Isten fáját, mondta Stark, és felállt. Arról már teljesen meg is feledkeztem. Warden elvigyorodott. Úgy érezte, mintha szétrepedne az arca. Várt, amíg Stark elment. Aztán lefeküdt a pricsére, és a feje alá tette a karját. És agyának azzal a másik részével, amelyik most előtérbe tolakodott, mint mindig, ha egyedül volt, tudatosan átgondolta a dolgot, mint aki önkéntelenül folyton ráharap a fájós fogára, de fogorvoshoz mégsem megy. Lelki szemeivel tisztán látta maga előtt, hogyan történhetett, hogyan tartja karjában Stark az asszonyt, aki az ágyon fekszik, úgy, ahogy ő látta feküdni, minden titkát feltárva és leleplezve, liheg, mint egy hosszú távfutó, és remegve lehunja a szemhéját abban a pillanatban, amikor az ember megszabadul a testétől. Semmit sem tud, és mindent tud. Messze eltávolodik önmagától, és csak egy vékony ezüst fonál köti tulajdonényéhez. Lehet, hogy Stark-tól több gyönyörűséget kapott, mint tőled, gondolta ráharapva az elviselhetetlenül fájó fogra. Lehet, hogy mindenkitől több gyönyörűséget kapott, mint tőled. Talán Holmes-tól is. Eddig még sosem gondolt arra, hogy Holmes együtt hál vele. Most azonban eszébe jutott, és eltűnődött rajta, vajon nem hálta az asszony egész idő alatt Holmes-szal is. Nem, mi bajod? Töprengett. Mit fáj ez neked? Nem vagy szerelmes belé? Számít az neked, kivel hál? Különben sem akarsz többé találkozni vele. Ezt már akkor éjjel elhatároztad, amikor úszni voltál vele, nem? Egy idő múlva úgy döntött, hogy mégis elmegy a legközelebbi randevúra. Semmi értelme lemondani egy ingyen punciról, amikor Mrs. Kipfernél 3 dolcsiba kerül. Meg aztán szerette volna megtalálni a rejtély megfejtését is, csak hogy kielégítse kíváncsiságát, intellektuális kíváncsiságát. Én azt hiszem, jelentkezett hirtelen agyának az a másik része, én azt hiszem, mindig is el akartál menni arra a randevúra. Eszedbe sem jutott, hogy ne menj el. Lehetséges, ismert el. De ezt az áthelyezési históriát azért ügyesen intéztem, ugye? El is fuserálhattam volna, de nem fuseráltam el. Ha egy kis szerencsénk van, egész jól végződhet a dolog, nem gondolod? Csak ne térj el a tárgytól, makacskodott az a másik. Szerintem te már akkor, még azon az éjszakán elhatároztad, hogy elmész a randevúra, amikor megértésre vágyva ellátogattál hájas vúhoz és leittad magad. Jól van, na, mondta a másik. De most már takarodj, Engem is folyton szemmel kell tartanod, mint másokat? A saját véredben és húsodban sem bízol?
Ugyan, mit tudsz a vérségről, hogy ilyesmit kérdezel tőlem? Felelt a másik.
Benned bízhatok a legkevésbé.
Hallgass, mondta Warden. Dolgoznom kell.
Ez a konyha ügy egy darabig rázós lesz. Nagy mázli kell hozzá. De ha mázlink van, azt hiszem, meg tudjuk kártyázni.
Ne gyötörj hát elméletekkel. Most gyakorlati dolgokról van szó.
Gyorsan fel is kelt a Preacherről, és lement a földszintre, hogy kiállítsa a Stark előléptetéséről szóló parancsot, mielőtt annak a másiknak alkalma lett volna bármit is felelni. És mázlia volt. Holmes százados még aznap este megtalálta az asztalán a parancsot, amikor vacsorázni ment a klub felé. Beugrott egy pillanatra, és rögtön alá is írta. Stark első szakács lett, és szakaszvezető. Willardot lefokozták másodszakáccsá, őrvezetői rangban, Sims őrvezetőt pedig beosztották rendes szolgálatra. Holmes pontosan így tervelte ki előzetesen, csak ő nem szándékozott meghagyni Sims őrvezetői rangját. Meglepődött, mikor a parancsot az asztalán találta, mert arra számított, hogy Warden akadékoskodni fog, amikor sor kerül rá. No, nem komolyan, csak a maga gyerekes módján. Most, miközben aláírta a parancsot, örült, hogy nem került sor vitára, mert nem szívesen éreztette senkivel a rangját, még akkor sem, ha a század érdekében volt rá szükség. A többi is épp ilyen könnyedén ment. Olyan nevetségesen könnyen, hogy szinte hihetetlennek tűnt. Starknak, ahogy várta, nehézségei támadtak a szakácsokkal. Meg akarták akadályozni a jövevény uralmát. A hájas Willard volt a fő kolompos, megérezte, hogy megfordul a szél, és az ő csillagja is hanyatlóban van. Ékesszólóan agitált, és utolérhetetlen stílusban elégedetlenkedett, amíg Stark ki nem vitte a gyepre, és el nem verte. Utána mukkani sem mert többé. Mikor a többi szakács akadályozni próbálta Stark utasításait, bement velük a századirodára. Warden döntött, Stark pedig visszatért a döntéssel. Egy hét leteltével Holmes százados már annyira biztos volt benne, hogy valóságos konyhai zsenit fedezett fel, hogy előadást tartott Wardennek az idejében történő megfelelő újonc kiképzés mérhetetlen jelentőségéről. Stark szerette a konyháját, már az ő konyhája volt. Olyan monomániásan szerette, ahogyan csak a nők tudnak álmodozni valamiről, vágyni valamire, követelni és lepocskondiázni valamit, bármit, ami nagyon fontos neki, kivéve a szerelmet. Stark épp úgy, sőt, még jobban hajszolta magát, mint a szakácsokat és a konyhásokat. A század szunnyadó pénz forrásai napvilágra kerültek. Stark új ezüst evőeszközöket vásárolt és javaslatot tett jobb, korszerűbb konyhafelszerelés beszerzésére. Néha még friss virág is került az asztalokra. A G-század ilyet még nem látott. Étkezésnél tilos volt a rendetlenkedés, és Stark zsarnok módjára szerzett érvényt az új szabályoknak. Aki a viaszos vászon terítőre locsantott a tányérjáról a ketchupot, az ebéd kellős közepén egyik pillanatról a másikra könnyen az ajtón kívül találhatta magát. A konyha legények élete valóságos földi pokollá vált, de Stark egyszerre szomorkás, gunyoros és mosolygó arcában mindig olyan szelídek voltak az elgondolkozó szemek, hogy a konyhások nem tudtak rá haragudni. Látták, hogy épp oly keményen dolgozik, mint ők, és kuncogva élvezték, hogyan hajszolja a szakácsokat. Még a hájas Willardnak is dolgoznia kellett. Két hét se telt bele, a nyurga, hullaszerű prím őrmestert március végén lefokozták közlegényé. Ha kellett, Holmes százados épp oly könyörtelen tudott lenni, mint bárki más. Magához rendelte prímet, és kertelés nélkül katonásan közölte vele a dolgot, hiszen végeredményben prím hibájából történt. Holmes századosnál aztán igazán senki sem adhatott volna nagyobb lehetőséget a számára. Ha más valaki alkalmasabb rá, jogos, hogy az kapja meg a beosztását. Prímre bízta, hogy válasszon, az ezredben akar-e átmenni egy másik századhoz, vagy áthelyezzék egy másik ezredhez. Magasabb beosztású lefokozott altisztet ugyanis nem lehet közlegényként az alakulatnál hagyni. Káros hatással van a fegyelemre. Prím, aki minden nap délben kelt fel, és az idült iszákosok savanykás áporodott szagát árasztva magából, kábultan támolygott ide-oda a munka új lázában égő konyhájában, ahol ő teljesen felesleges volt, a másik ezredet választotta, mert szégyelte magát. Nem szólt semmit. Nem is volt mit mondania. Tudta, hogy elintézett ember. Arany életének egyszer s mindenkorra vége. A fejére olvasott ítéletet kábult, közönös arccal hallgatta végig. Megtört ember lett. Százados úr, kérdezte Warden, miután Prim lelépett. Mit írjak a parancsba, hogy alkalmatlanság miatt lefokozva?
Hát persze, felelte Holmes. Hát mi mást lehetne odaírni?
Gondoltam, hogy esetleg írhatnánk függelemsértést.
Függelemsértés címén legalább egyszer mindenkit lefokoznak.
Akit nem fokoznak el soha függelemsértésért, az nem is katona. De akinek az kerül a személyi lapjára, hogy alkalmatlan valamire, az örökre el van intézve.
Rendben van, főtörzsőrmester, mondta Holmes.
Legyen függelemsértés.
Azt hiszem, úgyse fogja megtudni senki, nem?
Adjunk Primnek egy lehetőséget, ha nem az én századomban issza meg a levét.
Még eredményben együtt szolgált velem Blizzben.
Igen is, uram, mondta Warden. A parancsot tehát így fogalmazta meg, de tisztában volt vele, hogy a gesztus hiába való. Mihelyt Prim megjelenik új alakulatánál, kába képpel, mintha gumikalapáccsal verték volna fejbe, abban a pillanatban rájönnek, miről van szó. Stark aznap este megvásárolta és vacsoránál kiosztotta a hagyományos dobozszivarokat. Mindenki elégedett volt az új koszttal, az új vezetéssel és az új besorolásokkal. Prim közlegény névtelenségbe süllyedve ült az egyik hátsó asztalnál, már is teljesen elfelejtették. De zubanya ujján még látni lehetett a katona élet legmegindítóbb bélyegét, a rangjelzés helyén a sötétebb csíkokat. Stark, Warden, Leva Choata és Pop külön ünnepelték meg az eseményt, nagy sörözéssel szentelték fel Stark három stráfját egy félreeső asztalnál Choi lármás füstös éttermében. Aznap este négyszer is összeverekedtek a vendégek, és a nagyfőnököt a szokott módon kellett hazaszállítani. Leva ment el a nagy kétkerekű géppuska talpért, aztán négyesben erőlködve, nagyokat nyögve ráemelték és hazatolták a magatehetetlen Chok Tao óriást. Stark az ünnepség kellős közepén is némán ült az asztal mellett. A szeme, meg az alatta húzódó, soha el nem múló sötét karikák olyanok voltak, mint az égő olaj egy mély kút fenekén. Fizette a töménytelen sört, amennyit csak a társaság 7 és 11 között megbírt inni, és maga is jócskán ivott. Pedig az árát úgy kellett kölcsön kérnie a 20%-ra dolgozó uzsorásoktól. Ennek ellenére elgondolkodva figyelt mindent maga körül, és arcáról egy pillanatra sem tűnt el az az ismerős, sajátos, kicsit mosolygós, kicsit síros, kicsit gunyoros kifejezés. A G-század katonái között, akik azon az estén bementek Choihoz, ott volt Pruitt is. Stark, a frissen kinevezett altisztek hagyományos szokása szerint mindenkinek fizetett egy-egy pofasört. Szokás is volt ilyenkor eljönni és meginni az áldomást. De amikor Pruitt is megjelent, Warden részegen gúnyolodni kezdett vele.
Na, mi van, öcskös?
Tudakolta kábultan és szemébe lógó hajjal.
Le vagy égve? Szegény kisfiú le van égve. Se söre, se pénze, se semmije. Szegény kisfiú. Fizetek én neked egy egész ládával, öcskös. Nem bírom nézni, hogy alamizsnáért koldulj. Megalázó, mint a sorban állás a népkonyhán. Hé, Csaj! Hozza a barátomnak egy láda papszot is. Írd a számlámra!
Harsányon felröhögött. Stark elgondolkodva nézett Wardenra, aztán figyelmesen végigmérte Pruittot. Összehúzott szemmel töprengve tanulmányozta őket. Aztán felajánlott Pruittnak még egy pohár sört. Pru azonban nem fogadta el, és Stark elgondolkozva bólogatott. Éjszaka Warden izmos karját feje alatt keresztbe téve feküdt a keskeny pritchen, és Pete részek horkolását hallgatta. Úgy érezte magát, mint aki pókerezés közben flöst húzott, és ellenfelének a legjobb esetben is drillje lelt. A sötétben megint átsuhant az arcán az a manószerű, élvezkedő kifejezés. Szemöldöke remegett és felhúzódott a homlokára. Szánakozva pillantott Pete alig kivehető alakjára, aztán diadalmasan befordult aludni. Sose sajnált Pete-et, szólalt meg a csöndben énjének az a bizonyos másik része.
Na mi az? Gondolta, már megint itt vagy?
Azt hittem, elutaztál.
Szó sincs róla, itt vagyok. Azt gondoltad, örökre lerázhatsz a nyakadról?
Az utóbbi 2 hétben sikerült kitérned előlem. De most már vége a Stark ügynek.
Szokratész, most nem tudsz nekem mit beolvasni, gondolta.
Azt akarod mondani, hogy szándékosan kerültelek?
Na-na. Talán nem.
Jóságoség, gondolta, mi ütött beléd?
Jól emlékszem, volt idő, amikor mindenkiben bíztál. Nem csak bennem, hanem mindenkiben. És ez nem is volt nagyon rég. Legfeljebb 10 esztendeje. És most már az én becsület szavamban sem bízol. Nem bizony, felelte vidáman a másik. Emlékszel, mennyi zűrbe keveredtünk annak idején? Mert mindenkiben bíztunk. Átkozottul ráfizettünk, igaz? Én arra is emlékszem, hogy párszor benned is bíztam, és majdnem kiterítettek mind a kettőnket. Ez azért túlzás, gondolta Warden. Egyszerűen csak cinikus vagy, Afenevinél. Hát, illik így beszélned velem? Azok után, amiket tettem, érted? A szentségedet, gondolta Warden. Hát mi vagy te, a feleségem? Lassan már úgy beszélsz, mintha az anyámat hallanám. Ne káromkodj velem, válaszolta idegen a másik. Ebben a Stark ügyben, folytatta könyörtelenül, mindenkit átejtettél. Látszólag sikerült, de a század ettől egy hajszányit sem változott. Pontosan olyan, mint volt. O'Hayer meg a sportolók egy négyzet hüvelynyi területet sem vesztettek. Különben sincs benne semmi érdemed. Ezt az előre kiosztott partit bárki megnyerte volna olyan adóval, mint Stark. Jól van, te gazember, feladom. Mit akarsz? Elmész a rendezvúra Karennel? Már mondtam, hogy el. De nem ismerted be, hogy egész idő alatt el akartál menni. Beismertem. De nem őszintén. Rendben van, gondolta. Akkor most őszintén beismerem. Meg vagy elégedve, te moralizáló gazember? Mit ismerjek még be? Na, pillanatnyilag semmit, vigyorgott a másik. Még találkozunk. Az Isten itt neki, szólalt meg fennhangon Warden. De bizalmatlan alak vagy. A világért se szeretnék olyan lenni, mint te. Mi? Tünnyögött álmában Pete, és kihúzott derékkal felült a pricsén. Nem én követtem el, uram! Becsület szavamra nem én, uram! Ártatlan vagyok, mint a ma született bárány, uram! Igazán! Fogd be a pofád, és aludj a szentségit neki! Ordította Warden, fölrázva a párnáját. Részeg disznó.